Ajtóhoz ér, az kinyílik, és megjelenik benne a papa. Hozzám jössz? Érdeklődik Zimmer. Nem, most Franzhoz, feleli a papa. Vele most nem lehet beszélni, közli Zimmer, hülye. Mindig hülye, vigyorog rá a papa. A kíváncsiság persze Zimmert is ott tartja a kocsmában. Én pedig megtudom a papától, hogy holnap meglátogat bennünket Sushi. Méghozzá egyedül, mert hogy nagyszerű szülei a könyvesboltjukban egy nagyszerű írónőt kell töményezzenek. Mivel pedig én vagyok nagyorú törpe kedvence, a papa elrendeli otthon tartózkodásomat a holnapi napra. Pech. Mert hogy a jó francnak holnap Münchenbe kell mennie Rudi Birkenbergerhez. Úgyhogy holnap nem Franz bácsi lesz a bébi csősz. Megmondtam már az előbb, hogy hülye, nyilatkozta ki Zimmer, aztán a papával válnak vetve elhagyják a helyiséget. Viagra, vigyorog Wolfi, és tölt mindkettőnknek egy pohárka szíverősítőt. Feltehetően hatos csomagolásban teszem hozzá. Hihetetlen, mondja még Wolfi, aztán szótlanul magunkba döntjük a pálinkát. I can get no satisfaction. A zene betölti az egész udvart. Benézek az ablakon, már látom is őket. Időközben megszokottá vált látvány. Két idősebb úr ugyanolyan évjáratú lemezek között, nem sokkal fiatalabb vörösboros üvegek társaságában. Az egyetlen újdonság a képben Zimmer. Mert hogy ezúttal ő is jelen van. Egy fotelben terpeszkedik. Valószínűleg azért nem ült le a földre a másik kettő mellé, mert tartott tőle, hogy nem tudna újra talpra vergődni. Féloldalasan ül és egy füves cigarettát szív. Aztán továbbadja a papának. Újabb mély szippantás után a kábítószer ismét gazdát cserél, és ezúttal a bírói ajkakhoz érkezik. Alig lépek be a szobába, már is két pisztolycsöve fordul felém. Egy lépéssel tovább, rikkantja a papa. Moracek nevet. Mondd csak, mi folyik itt, kérdezem az édeskés füstködben. Moracek nevet. Egy lépéssel tovább, rikolt újra a papa. Tedd le azt a pisztolyt, mondom, és megindulok felé. Lövés dördül. A golyó pontosan a fejem fölött csapódik be a gerendába. Felnézek a bemeneti nyílásra. Egy lépéssel tovább, sivít a papa. Eszemben sincs engedelmeskedni. Nyíl egyenesen, megindulok felé. Mondtam, hogy hülye, közli Zimmer. Maracsek nevet. Hátra megyek a sarokba, és kikapcsolom a zenét. Egy lépéssel tovább. Hirtelen beállt csendben, fülsikített a papa üvöltése. Olyan hangos, hogy neki magának is elakadt tőle a szava. Elveszem tőle a pisztolyát, és elteszem. Aztán megragadom Zimmer karját, és kimonszolom az ajtóhoz. A papa a fejét csóválja, aztán elmegy lefeküdni. Maracsek a földön ül, és szívja a füves cigarettát. Eberhofer, a maga apja egy igazi bomba, mondja akadozó nyelvvel. Aztán megint nevet, még akkor is, amikor becipelem a szobájába. Csak akkor komorodik el, amikor el akarom venni tőle a kábítószert. Akkor bezzeg jajgatni kezd. Hiába, bezárom a szobájába. Holnap reggelig ott marad. Másnap délután a vonaton ülök, útban München felé. Sushi az ölemben ül, és apró kezével lelkesen csapkodja az arcomat. Sajnálatos módon éppen elidegenülési korszakban van. Mindenkitől el van idegülve, az anyját, az apját, a nagyit és engem kivéve. Az apja esetében ez megfejthetetlen rejtély számomra. Ezért aztán nem volt más választásom, mint hogy magammal hozzam. És vele együtt a nagyit is. Mert hogy a nagyi ugyan nem hallja a nagyórú törpét, én viszont nem tudok pelenkázni. Így az egyedüli megoldás a háromfős kirándulás. Rudi örül, hogy meglát bennünket. Ó, családi kirándulás, üdvözöl. Már megint zsugorodott egy kicsit Eberhofer néni? Tisztán akusztikailag a nagyi nem érzékeli, tartalmilag azonban így is megérti, és már az arc kifejezése alapján sípcsonton rúgja Rudit. Olyan helyre menjünk, ahol a nagyi tud nézelődni egy kicsit, és mi is tudunk beszélgetni, javaslom. Találunk egy remek olasz fagylaltost egy remek bevásárló központban. Nagyi már robog is az üzletek felé, mi pedig bort és tiramisút rendelünk. Tökéletes. Rudi beszél egy kicsit a pompás nyomozóirodájába vett pompás új bútorokról, és természetesen pompás új titkárnőjéről. Aztán viszont gyorsan a tárgyra térünk. Rudi pedig felölti kenetteljes, hogyan segíthetnék neked arc kifejezését. Áttöltöm Sushiba a tiramisút, közben pedig beszámolok szörnyű helyzetemről. Nagyon egyszerű ügy, Franc, jelenti ki a nagy nyomozó. Két eset lehetséges. Küszner vagy hét határon túljár már, vagy ott tolálkodik a házatok körül. Csak ennek a kettőnek van értelme. Bólintok, és félig kiszom a boromat. Aztán beviharzik a nagyú, és már messziről úgy ordít, hogy vibrálni kezd a kirakat. Te franc! Ezek a müncheniek, ezek aztán felverik az árakat. Hát mi vagyok én, Onassis? Őrület, milyen árak vannak itt. Gyere, menjünk is innen! Franc azonban még nem mehet haza, mert a kirándulás tulajdonképpeni céljához még egy milliméterrel sem jutott közelebb. Kézzel lábbal elmagyarázom ezt a nagyinak, aki mogorván leült mellénk, és rendel egy fagylaltot. Miután bekanalazta az egészet, durcásan elhúzza a száját. Unatkozom, jelenti be. Nagy nehezen sikerül rávennünk, hogy tegyen még egy kört a plázában. Nézzen meg jó alaposan mindent, nehogy aztán kihagyjon valami jó akciót valahogy, győzködjük. És ha lehet, legalább 2 órán át bámészkodjon. Lassan felfogja a dolgot, és kelletlenül elcsoszog. Nem igazán jó érzés, de legalább újra nyugodtan beszélgethetünk. Rendelek még egy tiramisut. Sushi nagyon örül neki. Egy kicsit lestrapáltnak tűnik, de attól eltekintve jól van. Hogy látod néha? Mondtam, hogy gyakran megyek Olaszországba obszervációra. A félrelépő házasfelek egyik kedvenc úti célja pedig nagyon közel van ahhoz a faluhoz, ahol Suzi most lakik. Szerencsére ebben a pillanatban megjön a nagyi. Azaz az első pillanatban nem ismerem fel, hogy ő az. Csak amikor rikoltozni kezd, akkor jövök rá, hogy a nagyit látom. Mit szólsz, franc? Áll meg előttem. Új a frizurája. Kócos és világos kék. Egy úszkára hasonlít, törpe úszkára természetesen. Fodrásznál voltam, mesél.